Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, aminek már a vége felé járunk, a propaganda témakörét vizsgáljuk. Ma például egy elég különleges szempontrendszer szerint tudnilik a bántalmazás vagy a pszichológiai teher, tétel és a kommunikáció mesdjéjén fogunk haladni. Szabó Eszter Juditot hívtam el beszélgetni, erről a Pszichoforjú alapítóját, akit nagy szeretettel köszöntök.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szia, Kornél!
Szerintem muszáj feloldanunk ezt a témafelvetést egyáltalán, hogy hogyan jön ez a két dolog egymáshoz, tehát alapvetően a bántalmazó kapcsolatban lévő magánszemélyek, és a társadalom az agresszióban működő, vagy elnyomásban, bizonyos értelemben pszichológiai elnyomásban működő társadalom közti párhuzamokat fogjuk vizsgálni, úgyhogy talán ez is lenne az első témafelvetésem, hogy hol találjuk, hol érdemes ezeket a párhuzamokat vizsgálni.
Hát a mindennapokban, meg talán, hát nem tudom, hogy egy a kontextus...
Szerintem mert... mondjuk el a kontextus, mert biztos még sokan úgy hallgatnak, hogy miről is lesz most itt szó.
Elmondhatom, hogy ugye mi Herendi Katával együtt írtunk egy könyvet az érzelmi bántalmazás témájában, és ott...
Ez az Otthon hidege az című kötet, hogy hangozzon el ez is.
Köszönöm szépen, és ebben én egy egész fejezetet szenteltem ennek a témának, hogyha itt társadalmi kontextusban meg szögből nézzünk rá az érzelmi bántalmazás témájába, akkor az hogyan is érinti azokat az embereket, akik egy érzelmileg vagy bármilyen szempontból bántalmazó közegben nőttek fel, illetve kerestem és vizsgáltam azokat a párhuzamokat, amiket társadalmi szinten is fel lehet fedezni, ugyanúgy, ahogy egy egyéni relációban, hogyha például az érzelmi zsarolás témájáról beszélünk, a verbális abúzus témájáról, a bűnbakképzés témájáról, mert hogy ugye különböző típusai vannak az érzelmi bántalmazásnak, és akkor ezeket a bántalmazás típusokat mutattuk meg ebben a könyvben, és ebben a fejezetben én ezt próbáltam, erre próbáltam rávilágítani.
Nyilván, amikor egy egész társadalomról beszélünk, akkor az ottani kommunikációs megközelítés az egy nagyon más típusú, mint egy magánéleti helyzetben, tehát egész más nyilván a négy fal között, vagy akár egy társasági helyzetben, mint amikor mondjuk rádiószózaton keresztül zajlik ugyanez. Nyilván ez egy nagyon másik megközelítés, de akkor mégis csak azt mondhatjuk, hogy hasonló módon reagálhat rá a társadalmat alkotó egyének összessége, próbálok itt tapogatózni.
Szerintem itt a reakció is nagyon fontos, és arról is érdemes beszélni, de arról is, hogy melyek azok a dinamikák. Ugye a te könyved is, a propaganda is azt mutatja, meg azt vallja, hogyha ismered az eszközeit, hogyha megismered magát azt, hogy működik, akkor sokkal könnyebb lenne védekezni, és van Lundy Brankhoffnak a bántalmazásról szóló könyve, és ő mondja azt, hogy a bántalmazást ellen akkor tudsz a leghatékonyabban fellépni, hogyha ismered az eszközeit, és hogy azokat az eszközöket szerintem, amiket egy bántalmazó használ, azokat fel lehet fedezni társadalmi szinten is, például akkor, amikor a karaktergyilkosságokat látjuk, vagy akkor, amikor azokat a plakátokat, amelyeknek az üzenetei pont ugyanolyan fenyegetően tudnak hatni, és ugyanúgy valamiféle feltételhez kötik a szeretetet, meg a jó bánásmódot, mint ahogy például egy érzelmileg zsaroló szülő.
Mindjárt fogunk erre példákat, vagy működési módokat nézni, csak még a kettő között lévő szituációt szeretném behozni, ezek a hétköznapi helyzetek. Tehát a te könyvedben is egy kis piaci életkép szerepel, amikor erről a fajta agresszióról vagy verbális abúzusról írsz. Tehát én ugye eddig, amit behoztam, az amikor mondjuk a politika vagy egy országos kommunikáció használ ilyen eszközöket, és a másik, amiről beszéltünk, amikor mondjuk a magánéletben egy bántalmazó kapcsolatban él valaki, de van a kettő közötti rész, ugye ezek a mindennapjaink, pont a piac, a posta és egyéb helyzetek, ezt hogyan helyezkedik el ezen a skálán?
Most nagyon sok minden eszembe jutott, mert azt gondolom, hogy azért azt nem túlzás állítani, hogy az utóbbi időben azért az emberi interakciókban nagyon nagy feszültségek vannak, és azt gondolom, hogy ez a feszültség folyamatosan nő, ami annak is betudható véleményem szerint, hogy a bizonytalanság is egyre
nagyobb. Na, ez egy fontos pont.
És ugye a bizonytalanságra adott stresszreakciókról szerintem már a hallgatók is sokat hallottak. Ugye ez az üs, vagy fuss, vagy pedig amikor lefagyunk, bele merevedünk egy állapotba, ez is stresszreakció, és én a növekvő feszültséget azt én egyértelműen be tudom annak, vagy véleményem szerint betudható annak, hogy ilyen nagyon-nagyon fokozott készenléti állapotban tart minket ez a folyamatos bizonytalanság, és bizony ez a növekvő agresszió, ez sokszor előidéz olyan helyzeteket, hogy emberek bántalmazó módon viselkednek másokkal, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor azokban, akikben valamilyen okból kifolyólag, például azért, mert a felnövés történetük során olyan tapasztalásaik voltak, amelyek ezzel kapcsolatban érzékenyebbé teszik őket, gondolok itt arra, hogy nehezebben tartják a határaikat, nehezebben tudnak odaállni saját maguk mellé, nehezebben tudnak ott helyben reagálni.
Már átgázolnak rajtuk.
Igen, egyszerűen átgázolnak, és ott maradnak nehéz sötét érzésekkel, meg gondolatokkal, és hogy ezért nagyon fontos, hogy szerintem ezekben az egyéni helyzetekben is minél többen lássák és lássuk azt, hogy milyen eszközei vannak, hogy milyen az, amikor meg tudatában legyünk, tudatosítsuk azt, hogy itt van, itt jön egy ember, aki feljogosítva érzi magát arra, és ez nagyon fontos, hogy ugye a bántalmazó viselkedésében van egyfajta feljogosítottság, hogy ő nem azért viselkedik így nagyon-nagyon-nagyon nagy részében a helyzeteknek, mert hogy ő benne van valami, ami miatt nem tudja magát tűrtőztetni, hanem ez egy gondolkodási hiba, azt gondolja, hogy neki ehhez van joga. És az én véleményem az, hogy mind egyéni helyzetekben, vagy ezekben a piacos helyzetekben, most szegény hallgatók nem tudják, hogy olyan ez a piacos helyzet, de hogy amikor megjelenik valaki, aki feljogosítva érzi magát, akkor vagy társadalmi szinten is lássuk, hogy ha-hó, hát itt ez egy bántalmazó viselkedés. És szerintem ez a szó, meg amikor ezt erre így rálátunk, az egy egészen más kontextusba, vagy gondolati keretbe helyezi azt, ami történik velünk.
Gondolkoztam, hogy két szóban nem akarom nagyon hosszan ezt az esetet, amit vagy vele történt meg, vagy a szerzőtársaddal, vagy valakivel, aki mesélt személyesen, akkor is én mesélem, mert itt legorombítottak egy nénit, aki előre szeretett volna menni valamit ügyintézni a boltba, és vagy a piacon, és egy talán nagy darab, én általam nagy darabnak elképzelt férfi, csúnyán legarombította, és akkor te tulajdonképpen mellé álltál, és akkor át billent a közhangulat a néni irányába.
Igen, és aztán sorban a többi ott tartózkodó ember is mellé állt, és észlelte, hogy mi van. Ugye a propaganda könyvedben te is írod, hogy amikor ketten már legalább vannak, akik összefognak, és egy véleményen vannak, az már át tud lendíteni egy ilyet. De ha nincs senki, aki szól, akkor...
Nem beszéltük meg, hogy egymás könyvéből fogunk idézni, tehát lehet, hogy így hangozhat a hallgatóknak, de nem volt ilyen megállapodás köztünk Eszterrel, de tényleg kölcsönösen követjük egymásnak a dolgait, munkásságát.
Bocsánat, hogy közben nagyon sok a párhuzam.
És sok párhuzam van. Hát ezért is beszélgetünk most erről a témáról, viszont a nénihez visszatérve azon gondolkozom, hogy oké, vannak bántalmazók, akik feljogosítva érzik magukat, de van-e egy ilyen viktimológiai alapeset, típus is, akivel ezt meg lehet tenni. Tehát, hogy megtalálja ilyen értelemben a zsáka foltját, nyilván nem pozitív értelemben, láttam is, hogy átfutott az arcodon, de nem pozitív értelemben mondtam én sem. Tehát az, hogy akivel ezt meg lehet csinálni, és aki megcsinálja.
Bizonyára igen, tehát hogy amit mondtam is az előbb, nagyon sokan vannak, akik érintettek a bántalmazás témájában, és a felnövés történetük során olyan tapasztalások érték őket, amik ebből a szempontból kitettebbé teszik őket, és ők nyilvánvalóan áldozatok, és aztán ezekre a tapasztalásokra ezek szépen lassan rá tudnak rakódni még más negatív előjelű tapasztalások, ami aztán ahhoz a következtetéshez vezet, vagy még inkább megerősíti bennük azt a belsővé tett, idejekorán belsővé tett működésmódot és következtetést, hogy én a legjobban akkor járok, hogyha csendben maradok, ha nem szólok, ha nem emelem fel a hangom, hogy ha egy példát megengedsz, csak hogy egy kicsit érzékletesebbé tegyem, ugye az azt...
Remélem a könyvemből lesz.
Nem vicceltem. Nem, kivételesen okay. Nem, ha megengedett, de kapcsolódik az asszertív kommunikációt, uh-huh. Szoktam példaként hozni, hogy ugye ott nagyon sokszor adják ilyen tanácsként embereknek, hogy kommunikálja asszertíven. Ugye az asszertív kommunikációnak nagyon röviden a lényege az, hogy a saját szükségleteinkből és igényeinkből kiindulva, az érzéseinkből kiindulva fogalmazzuk meg azt, amit mondani szeretnénk a másiknak őszintén. Na most nagyon sokan vannak, akik a felnövés történetük során, a gyerekkorukban azt tanulták meg, hogy ha ezt megteszik, akkor valamilyen büntetés jár érte, vagy retorzió, ami nem feltétlenül a fizikai abúzust értem ez alatt, de mondjuk egy ilyen jól elhelyezett, toxikus, érzelmileg bántalmazó mondat is nagyon-nagyon tud fájni. És
hosszan.
Igen, hosszan, és nagyon hosszan, és nagyon mérgezően tud hatni, és ezekben a helyzetekben nagyon könnyen aktiválhatja, főleg, és ez is szerintem egy fontos téma lehet, hogyha tekintély személyekkel való interakcióról van szó, akkor ezek a reflexek nagyon könnyen és nagyon gyorsan aktiválódnak, és visszazuhanunk, regresszálunk egy olyan állapotba, ahol szófogadó és engedelmes gyerekekké válunk, függetlenül attól, hogy már felnőtt emberek vagyunk.
Csak vagy nem... idős nők.
Igen, igen.
Nénik.
De hogy ha még egy kiegészítés megengedsz, de hogy igen, azt gondolom, hogy mindenféle, tényleg ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem, tehát hogy nem ilyen áldozathibáztató szögből közelítve, de hogy hiszem azt, hogy ezekben a beszorított helyzetekben is van nyilván mindenkinek a saját lehetőségeihez mérten, de hogy valamekkora kis tere arra, hogy ebből elkezdjen kimozogni, és elkezdje megerősíteni saját magát, az önismeretét, és hogy így ebből a szempontból, és ezt a saját példámból kiindulva is tudom mondani, hogy ebben lehet változni, és lehet fejlődni, de hogy való, ez egy ilyen handicap tulajdonképpen, tehát hogy nehezebb helyzetben vannak, és nagyon sokan, nagyon nagy az érintettség egyébként.
Vissza fogunk térni egyrészt a tekintély személyekre is, ami egy iszonyú jó kifejezés, és ugye muszáj felgöngyölítenünk, és ugye az önismeretre, amiről szintén írtatok egyébként könyvet, tehát hogy szintén ez itt van a polcon, úgymond, de még egy pillanatig itt maradnék ennél lehet áldozathibáztatás, ezt te mondtad az előbb, vagy viktimológia, hogy én hívom, de hogy arra, azt próbálom vizsgálni, meg arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen helyzetben is elengedhetjük konkrét nénit, konkrét bácsit, vagy pacákot a piaci helyzetben, de hogy hányszor fordul az elő, hogy na rossz emberrel kezdett valaki. Tehát, hogy azt próbálom megtudni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő legorombíthat valaki más, mert feljogosítva érzi magát, mert úgy érzi, hogy ő most itt nyerekben van, és akkor pont ez a piaci példám a fordult ugye a kocka, mert a közösség az szembefordult vele, de talán ez van ritkábban sajnos. Azt kérdezném, hogy mennyire lehet ráírva ez valakire, hogy na ő vele lehet packázni, ő neki be lehet szólni, itt én most nyerekbe vagyok, vagy mennyire fut bele abba egy ilyen bántalmazó, hogy na hát most a rossz emberrel kezdtem. Nyilván nem darabszámra gondolok, hanem arra, hogy beszól, megpróbálja legorombítani, és az derül ki, hogy a másik az bizony nem ijed meg a saját árnyékától. Verbálisan, most nem azt mondja, hogy ez a néni mondjuk a torkának ugrik, és kérdezi, egy kung fu művész, nem ilyenre gondolok, hanem arra, hogy na hát, benézted, apukám.
Uh-huh. Ja, hogy erre mekkora az esély? Vagy
bocsánat, igen, hogy... igen, tehát hogy szúrják ki, vagy jól ki tudják-e szúrni ezek a kötekedő személyek, akkor mondjuk így, azt, hogy kibekössenek bele, és hányszor futnak falnak emiatt.
Hú, hát ez nehéz, ezt nem tudom szerintem én most itt megválaszolni, de az biztos, hogy azért érzi.
Tehát van egy ilyen kisugárzás, vagy nincs?
Valószínűleg van, tehát uh-huh. hogy vélhetően nem véletlenül egy ilyen nagyon idős, törékeny nénit választott célpontul ebben az esetben, és hogy el tudom azt képzelni, hogy akkor könnyebben vagy jobban nyerekbe érzi magát egy ilyen típusú személyiség, de azt, hogy ez mennyire valószínű, hát azt gondolom, hogy van ebben egy tendencia, tehát, hogy erre valahogy kollektíven mi is rátanítjuk az ilyen típusú személyiségeket azáltal, hogy nem szólunk. és ugye ami történik, amiben vagyunk, amiben létezünk akár társadalmi szinten is, vagy azok az események, amik felbőszítenek minket, és hasonló dinamikák mentén tudnak megtörténni, ilyen elnyomó és feljogosítottságból építkező, akár kommunikáció, akár viselkedések szintjén, az azért is van, mert nem szólunk.
Már a bystander kívülállóként?
Nem, hanem azért, például akár igen, ilyen szempontból is lehet mondani, de szerintem olyan szempontból is, hogy érintettként, hogy nem vagyunk tudatosak arra, vagy talán nem vagyunk tudatában annak, hogy ez egy bántalmazó viselkedés, és nem emeljük fel a szavunkat, és akkor innentől kezdve akkora, és hogy ezt a helyzetet azért szerettem volna megmutatni ebben a könyvben, mert hogy itt történt valami, az, hogyha többen jeleznek, és hangosabbak azok, akik felemelik a szavukat, akkor a bántalmazó elmegy, de amíg nincsenek emberek, akik felemelik a szavukat, addig a bántalmazó teszi, amit akar.
Oké, egy picit azért kötekedve ebbe a helyzetbe, vagy szituációba, itt azért a bántalmazott, az felismeri, hogy bántalmazva van, csak nem nincsen eszköze arra, hogy szóljon, mert azért itt akárhogy is egy bystander volt az, aki felemelte a szavát, és a többiek fordultak aztán a bántalmazó ellen. Nem arról van szó, hogy a bántalmazott mondjuk nem veszi észre azt, hogy őt most itt megalázzák, hanem hogy vagy hozzászokik, vagy van egy mintája, de hogy nem arról van szó, hogy nem észleli.
Akkor annyit finomítanék, igen, ebben igazad van, nyilvánvalóan ez nagyon nehéz és rossz érzéseket okozott ennek a néninek, és tisztában volt vele, hogy itt most bántják, de hogy magának a bántalmazásnak a dinamikáját és azokat az eszközöket, amivel operál, ahogy például a propaganda is, azokat nem biztos, hogy sokan ismerik, vagy én például így hallok embereket háborogni a közállapotokkal kapcsolatban, vagy akár például a plakát kampányoknak a hangvételével kapcsolatban, de arról már kevesebb szó esik, hogy mi az, ami emögött van, ugye, amit ebben a könyvben te is nagyon szépen megírtál és levezettél, vagy hogy milyen eszközök azok, amiknek a mentén ez tud működni. Tehát, hogy erről lenne érdemes többet beszélni szerintem, és hogy ebben nem vagyok biztos, hogy ennek tudatában volt a néni, hogy itt most valaki feljogosítva érzi magát arra, hogy az ő érzéseit, az ő személyét lábbal tiporja. És hogy ez ennek, én ezt szeretném aláhúzni, hogy meg így valahogy így hangsúlyozni, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy erre egyrészt erről legyen tudásunk, másrészt meg legyenek meg bennünk azok a belső erőforrások, amik lehetővé teszik, hogy egy ilyen helyzetben azt mondjuk, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni.
Ez a Krízisek és pofonok, Szabó Eszter Judittal, a Pszichofor You alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.